Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Elhangzott az Orbán beszéd, mégpedig a 26. évértékelő beszéde, amit az elejétől a végéig árgus szemekkel néztem Ransburg Zoltánnal. Bolgár Gyuri feltelkelekte.
Nem együtt, én csak hallgattam.
Te csak hallgattad, és itt van még Győri Gábor, a Policy Solutions-nek az elemzője, te a Republikon Intézet elemzője vagy.
Így van. Mármint
Ransburg Zoltán. Te egy kicsit késve érkeztél, ezek szerint akkor
nézted végig. Én is hallgattam közben.
Te is hallgattad.
Szerintem ő még egyszer meghallgatta, mielőtt ideért.
Az a kérdésem, az első kérdésem hozzátok, hogy mi volt számotokra ebben az majdnem egy óra volt, a meglepetés. Volt ebben meglepetés, amire nem számítottatok, és amit még most se tudtok úgy igazából a helyére tenni? Zoltán.
Hát igazán nagy lényegi meglepetés azt hiszem, hogy nem volt. Egy-két apróság volt, amire talán nem lehetett igazán számítani. Engem egy kicsit meglepett például, hogy a kábítószerkereskedelem elleni harc az olyan szintű prioritásá vált a kormánynak, hogy Orbán erről az évértékelőjében beszélt. Én nem láttam igazán ezt jönni, hogy ilyen csúnyán vagy ilyen csúnya anglicizmussal fejezzem ki magam, ennek nem láttam az előzményeit most a belpolitikai szinten. De alapvetően azt hiszem, hogy viszonylag kevés olyan elem volt benne, amire nem lehetett igazán felkészülni. Inkább azt mondanám, hogy ami egy kicsit talán sokkoló lehet annak, aki nem kifejezetten szimpatizánsa Orbán Viktornak vagy a Fidesznek, az a hangnemnek, a tónusnak az erőssége, harciassága. Azért mégiscsak egy évértékelő beszédről beszélünk egy miniszterelnöktől, tehát el tudtam volna képzelni, hogy legalább egy kicsit finomabban fogalmaz, de hát nyilván olyan a belpolitikai helyzet, hogy ezt most nem engedheti meg magának, ez teljesen egyértelműen egy harcos politikai beszéd volt, és én azt hiszem, hogy a következő évben, bő egy évben a választásokig erre kell felkészülni. Ez enyhülni nem fog, ez fokozódni fog.
Gábor?
Hát én is sok helyen úgy értelmeztem, mintha ez lehetne akár egy olyan ország miniszterelnök is, aki jelenleg háborúban áll, tehát ez lehetett volna sok helyen Zelenszky beszéde, és annyira erős volt a háborús retorika, és ez természetesen nem új Orbán Viktornál, tehát neki nála ez egy visszatérő elem, hogy háborúban állunk, és hogy ez nem csak egy politikai ellentétekről van szó, hanem itt valóban Magyarország létéről van szó, és meg kell küzdeni az ellenséggel. Tehát ez nem volt meglepő, ennek az ereje az nagyon komoly volt, és a másik, amit hozzá kellett, egy kérdőjel volt inkább bennem, hogy mennyire fog beleállni ebbe a civilek elszámoltatásába, az újságírás megtámadásába, és azt hiszem, hogy most kaptuk meg a hivatalos jelzést is arról, hogy igen, ez valós lesz, tehát az a politikai elégtétel, amiről azt hiszem, hogy Orbán Viktor 2022-es választás után beszélt, azt most így el fogják kezdeni. Tehát le akarnak számolni minden belső ellenzékkel, úgy tűnik, minden kritikai hanggal, ami még maradt, és e tekintetben még egy utolsó mondat, elég érdemes arra utalni, hogy Orbán Viktor azzal indította a beszédét, hogy mások megváltoztatják azt, amit mondanak, ő semmiképpen a rengeteg ellentét közül, ami az ő mondásai közül rá lehet mutatni arra, hogy mi senkit nem hallgattatunk el. És ez most jelenleg bejelentett, hogy el fogják kezdeni elhallgattatni a kritikus hangokat.
Méghozzá húsvétra. Húsvéti nagy takarítás lesz, és hát ez elég fenyegetően hangzott. Ez olyan beszéd volt, mint a Rákosi Mátyás mondta volna el, még akkor, amikor 49-ben nem csapott le mindenkire, aki a háború utáni kvázi demokráciában működött. Ez pontosan olyan volt, az ellenzéket meg is nevezte, gyakorlatilag olyannak, amelyik csak és kizárólag, bár ezt korábban sokszor elmondta már, a külföld kenyeréből él, a külföld kitartottja, de egészen egyértelműen mondta azt, hogy ezek nem magyarok. Ezek az emberek nem magyarok. Senki, aki az ellenzékben van, nem a magyarokat képviselni, és nem magyar. Úgyhogy ez a maga módján döbbenetes volt, bár nem új. Ami újdonság az, hogy elkezdte az egyébként várt osztogatást, de ezt nem gondoltam volna, hogy több mint egy évvel a jövő évi választás előtt két dologban kezdte el, és ezek nem kis jelentőségűek. Az egyik, hogy a két és a három gyerekes anyáknak életük végéig megszüntetik a személyi jövedelemadót, a három gyerekeseknek már idén októbertől, a két gyerekeseknek januártól. Ez azért hatalmas tömeg, és ez egy választói tömeg lehet. A másik pedig, hogy a nyugdíjasoknak is rögtön adott valamit, mégpedig azt, hogy hát árstoppot nem akarunk bevezetni, de hát az inflációval le kell számolni. Szóltam a miniszternek, Nagy Mártonnak, hogy ezt beszélje meg a kereskedőkkel. Ha szép szóval nem megy, akkor jön majd más is. Adott esetben a nyereségüket is elvesszük, fenyegette meg őket, de a nyugdíjasoknak megígérte, hogy a legfontosabb élelmiszer cikkek áfáját vissza fogja nekik adni. Hogy ezt milyen technikával teszi, azt nem tudom, ez mindegy is, nem lesz nyilván nagyon egyszerű, de lehet, hogy bemész a boltba, és igazolnod kell, hogy nyugdíjas vagy, és le fogják vonni különböző élelmiszer termékeknél az áfát, visszaadják neked rögtön a kasszánál, úgyhogy nyugdíjasok milliói fogják imába foglalni miniszterelnökünk nevét, hogy látjátok, megmentett minket. Na, ez két bizonyos értelemben váratlan és nagyon korai ígéret volt a jövő évi választásokra, úgyhogy bár úgy tett végig, és olyan cinikus és önelégült volt, mintha senkitől nem félne, de úgy látszott ebből, hogy nagyon fél mégis ettől a nem magyar idegenek által kitartott ellenzéktől.
Most hallgassunk meg egy részletet ebből a beszédből.
Legyen új törvény az amerikai Magnitsky törvény mintájára. Zárjuk el a soros hálózat pénzcsapjait, az állami szervek tegyenek eleget szuverenitás védelmi kötelezettségüknek, az eddigi elkövetőkkel pedig tartassuk be a törvényeket. Engedjük be a nyugatról érkező friss levegőt. Eddig volt a keleti nyitás, most jön a nyugati, ha már annyira hiányolták.
A Magnitsky törvényt megemlíti, ugye amiatt került eléggé rossz helyzetbe Rogán Antal, és most a mai napig nem sikerült tisztázni, hiába próbálkozik Szijjártó Péter Washingtonban a pénzügyminiszterrel, a jelenlegi kormányzat pénzügyminiszterével ezt valamilyen módon elintézni, hogy a szankciós listáról vegyék le. De azért ez is elég fenyegető volt ebben a bejátszásban, szinte minden szava. Ebből mire lehet következtetni? Legalábbis én ebből arra következtetek, hogy egy kicsit azért fél.
Hát az biztos, hogy sokkal nagyobbak a tétek, úgyhogy van belpolitikai ellenfele Orbán Viktornak, akit komolyan kell venni, így egyszerűen mindennek sokkal nagyobb a tétjedét. Olyan sok reflektálandó dolog merült fel, úgyhogy még először arra hadd mondjak egy mondatot, hogy tulajdonképpen itt mindenki, aki a Fideszt kritizálja, az külföldi ügynök. Csak teljesen egy gondolatkísérlet szintjén én annyira szeretném megkérdezni a Fideszben bármelyik politika csinálótól, ami azért azt gondolom elsősorban Orbán Viktor, hogy lehet valaki Magyarországon jelenleg a Fidesznek úgy ellenzéke, hogy nem lesz külföldi ügynök. Fizikailag lehetséges-e az, hogy valaki nem ért egyet a Fidesz politikájával, kritizálja a kormányt, és nem lesz azonnal külföldi erők zsoldjában álló beépített ügynök, tégla és a haza elárulója és lerombolója, mert erre egyszerűen nem látok
lehet. Hát fizikailag úgy lehet, hogy humánusak vagyunk, elvtársak.
Na, én azt gondolom, hogy nyilván ez tényleg újdonságnak nem számít, ez nagyon régóta jelen van Orbánnak és a Fidesznek a megszólalásaiban, de azt gondolom, hogy végtelenül káros, hát tulajdonképpen teljes mértékben illegitimmé nyilvánítja a vele szembeni ellenzéket, függetlenül attól, hogy mit képvisel. De ami egyébként ezt a Magnitsky törvényt illeti, nagyon érdekes, hogy a Magnitsky törvényt említette fel Orbán, hogy a Magnitsky törvény az kifejezetten a súlyos emberi jogi jogsértéseket elkövető, vagy korrupciós ügyekbe, rendszer szintű korrupciós ügyekbe belekeverni, ezeket elősegítő személyeknek a szankcionálására szól. És Orbán úgy tesz, ez egy, hát azt hiszem, hogy a csúsztatás az egy túlságosan eufemisztikus kifejezés lenne, azt hazudja, hogy azok a szervezetek, amelyek külföldi forrásokból finanszírozáshoz jutottak, akár amerikai, akár Európai Uniós forrásokból, itt ez megint csak egy erős összemosás, azok valamilyen módon jogsértést követtek el, ezek illegitim módon működnek, itt valamiféle olyan kritériumnak nem tesznek eleget, aminek eleget kellene ahhoz, hogy törvényesen tudjanak működni Magyarországon. ami egy abszurdum, egyébként többek között ez abból is derül ki, hogy abszurdum, hogy amikor a szuverenitásvédelmi hivatal például listázta, hogy kik azok, akik külföldi forrásból pénzeket kapnak, azt úgy tudja megtenni, hogy ezeknek a szervezeteknek a honlapján szerepel, hogy honnan kapnak támogatást. A szuverenitásvédelmi hivatal nyomozásának úgy kellett kinézni, hogy valaki leül egy laptop elé, beírja, hogy transparencyinternational.hu, és megnézi, hogy honnan kapott ez a szervezet támogatást. Teljesen átláthatóan működnek ezek a szervezetek, a mostani, a jelenleg hatályos törvényeknek megfelel az, hogy működésük, és abból a szempontból érdekes ez, hogy nagyon sokáig ugye pont ez az átláthatósági érv volt az, amit a kormány felhozott meg a 2017-18-as, ami az első nagy hulláma volt a soros hálózat elleni harcnak, ott az egyik hívószó volt az, hogy átláthatóvá kell tenni a szervezetek működését. Ma már nem ez a hívószó. Ma már nem azt mondják, hogy nem átláthatóak, ma már azt mondják, hogy mindegy, hogy átlátható vagy-e vagy sem, ha külföldi pénzt kaptál, akkor te bűnöző vagy. És ezért ez egy nagy különbség.
Igen, csak van egy apró kis probléma, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, amelyben van jelenleg 27 ország velünk együtt, amelyben a pénzek, a emberek, satöbbiknek a szabad áramlása legalábbis az alapelvek szerint biztosított. Mit csinálunk a maradék 26, tehát a maradék 26 ország Magyarországon kívül semmiben sem vehet részt mostantól fogva Magyarországon? Tehát, hogy mi egy falat fogunk fölépíteni, hogy üzletemberek se jöhessenek ide, mert hogyha egy üzletember megbíz valakit, amelynek hangot ad valami, az már bűncselekmény Orbán Viktor szerint. Tehát a dolog számomra nem érthető, hogy ha ezt bejelenti, akkor azt is be kellene jelentenie, hogy kilépünk az Európai Unióból.
Ezt Orbán Viktor biztos, hogy nem úgy látja. Tehát Orbán Viktor azt már előre bocsátott, hogy európai szinten ezt akár bíróságon is el fogják veszíteni. Tehát most először is azt mondta, hogy a törvény a jogteljes hatalmát emögé fogják állítani. A Fidesznek nyilván megvan a kétharmados eszköze arra, hogy olyan törvényt fogadjon el, amilyet akar, akkor is, hogyha ez ellentmond az európai jogszabályoknak.
Ami megtörtént az elmúlt években. Csak ezt tegyük hozzá.
De azt most már beáraszta, hogy mi ezt el fogjuk bukni európai szinten, és nem fogunk vele foglalkozni. Ezért hiszem, ez is nagyon hasonlít a Trump elnökség retorikájára, akik is már szintén azt úgy vannak, hogy nem minden bíróságítélettel fognak foglalkozni, ami az ő tevékenységüket megnehezíti. Még hozzátenném egyébként azt is, hogy szerintem Magyarországon nem sok ember hallott a Magnitsky törvényről, és nem sokan tudják, hogy mit jelent.
Rogán tehát, óta sokan hallottak.
Lehet, de szerintem elsősorban maguknak, az úgymond liberálisoknak volt egy üzenet, hogy a saját fegyvereteket fogjuk ellenetek fordítani. Tehát ezt akartam most üzenni.
Mennyire szofisztikált a gondolkodó
szerintem Orbán?
Orbán
Viktor, inkább azt gondolom, hogy van benne egy bosszúállás, és van egyfajta ez a elégtételt fogunk venni.
De mire föl van a bosszúállás? Hát elég régóta miniszterelnök, azt csinál, amit akar. Annyi pénzt lopott, amennyit akart.
Van sok sérelme a liberális értelmiséggel szemben.
De mi?
Én ezt végigmehetünk most Orbán Viktor személyes történetben, ezt tudjuk.
Csak úgy látom, hogy nem jogos az, hogyha
hát, hogy
bármilyen sérelme
van. Kampányoltak ellene, mondjuk ez az egy.
Ja, hát de ez egy demokráciában előszokott.
Hát, te is meg akarnád buktatni, te ellene szavazol. Hát ahogy én téged ismerlek legalábbis.
De egyébként igazad van.
Na, hát ez az. Miért ne lenne jogos sérelme veled szemben, hiszen elmondta a beszédében is, hogy ebben a harcban, amit folytattunk, minden magyar mellettünk állt. Te is? Nem, hát akkor te nem vagy magyar.
Mellesleg a Klubrádiót szerinted veszélyfenyegeti egy ilyen program ismertetése után?
Hát a Klubrádiót 15 éve veszélyfenyegeti, úgyhogy ebben én nem látom
már
semmi.
Már fenyegette egyszer
igen,
nagyon
igen,
veszély,
folyamatosan
meg is írtuk a levét,
igen.
Mondjuk,
azon az alapon, amilyen alapon ezt a húsvéti nagytakarítást képzeli, még nem, mert ő itt elsősorban azokra céloz, hogy milyen külföldi intézmények, szervezetek, esetleg kormányok, esetleg maga az Európai Unió ad pénzt bizonyos civil szervezetek vagy médiumok működtetésére. És ebben nem tartozik bele a Klubrádió, annyiból igen, hogy még mielőtt elment a szerencsétlen korábbi amerikai nagykövet, egy tucat vagy két tucat orgánumnak bejelentett némi amerikai kormányzati támogatást. Benne volt a Klubrádió is, hát ettől nyilván elestünk, mert Trumpék azonnal felfüggesztették, de ez nem egy rendszerszerű, mondhatnám azt is, hogy sajnos nem fogunk kapni
nyilvánvalóan. Ez a bizonyos 10 millió forint, igen, amit megszellőztettek.
Így van, tehát az még ráadásul a működésünkhöz képest is elenyésző. Hát azt gondolom, hogy így közvetlenül nem. De azok után, amiket bemutatott Orbán, és amiket most elmondott, és amilyen hangnemben, amilyen cinikusan és önelégülten, bármi elképzelhető. Hát miért nem mondhatná azt, hogy nem érdekel engem, hogy honnan kap pénzt, lehet, hogy Kovács Jánostól kap pénzt, de akkor is ellenség. Úgyhogy hát az internetről egy nagy ollóval ki fogjuk vágni. Nem tudom, hogy működik ez gyakorlatilag, de megcsináljuk, mert mi mindent meg tudunk
nem
csinálni.
Tud úgy menni neki, mint ahogy ment Rákosi Mátyásnak annak idején, az 50-es évek legelején. Tehát,
tudod, mi a legdöbbenetesebb?
Mert van internet például.
És a cinizmusára mennyire jellemző, hogy ezt a Rákosi beszédet, mint a, hát a magyar függetlenség, a magyar jobboldal, konzervativizmus, a nemzetközi új fősodor, mainstream kiváló képviselőjeként úgy adta elő, hogy három idézete volt. Az egyik Posgai Imrétől, a másik Demján Sándortól, a harmadik Hobótól, három baloldalitól. Oda vágta bele a pofánkba.
Most megint jön egy bejátszás, mégpedig hát egy eléggé rizikos témával kapcsolatban, ami Orbánnak nem tudom, hogy mennyire akadt meg a torkán, de jelenleg már teljes szájjal üvöltözi azt, amit feltétleg elvárt tőle Putyin, meg most már Donald Trump is.
Az Ukrajna nevű terület, ami eddig ütköző zóna, ütköző állam volt a NATO és Oroszország között, vonassék mostantól NATO felügyelet alá. Hogy miért gondolták az európai és amerikai liberálisok, hogy az oroszok ezt majd tétlenül nézik, máig rejtély. Az már világos, hogy a kísérlet elbukott, Ukrajna, illetve ami marad belőle, ismét ütköző zóna lesz. Nem lesz NATO tag. De lesz-e az Európai Unió tagja? Azt meg majd a magyarok eldöntik. Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja.
Ennyi. Egy kicsit megdöbbentő, hogy azt gondolja, hogy a magyarok fújják itt a passzát szelet.
Hát meg az Ukrajnának hívott terület. Azért az talán megdöbbentő volt, igen, mert az terület. Egyébként szembe megy a kormány korábbi retorikájával, és miszerint itt valóban egy orosz agresszió történt Ukrajnával szemben.
Mondta már ő, tehát volt már olyan beszéde az elmúlt években, hogy az, amit most Ukrajnának hívnak, de az ütköző zóna Oroszország és Nyugat, vagy az Európai Unió között, aminek most a neve Ukrajna, tehát ő már többször volt ennyire cinikus és lealázó, de valóban ilyen nyíltan belevágni mindenkinek a képébe, hogy az Ukrajna nevű terület, hát...
De nem ciki az, hogy itt az objektív, a valósággal megy szembe. Tehát, hogy itt, mert hogy a NATO akart oda betelepedni Ukrajnába, és az oroszok jogosan védik ezt ki. Hát de ugyanakkor ugye Finnországnak is van 1000-valahányszáz kilométeres határa Oroszországgal, és Finnország közben belépett a NATO-ba.
Hát ez egyébként teljesen nyilvánvalóan annak az orosz kommunikációs vonalnak a folytatása, mi szerint ugye a NATO bővítési szándéka, vagy a NATO terjeszkedése az, ami a háborúhoz vezetett, és nem, tehát Moszkva gyakorlatilag önvédelmi háborút folytat Ukrajnában, ugye ez a
De akkor miért nem tiltakozik Moszkva a Finnország ellen?
Hát erről már Putyinnal kell beszélgetni, de ugye itt azért szerintem a kérdés ebben az, hogy vajon, hogyha Donald Trump nem tett volna nagyon hasonló kijelentéseket az elmúlt héten, akkor Orbán ugyanezt elmondta volna ma, én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez az, ami teljesen egyértelműen ahhoz vezetett, hogy már valóban voltak korábban is legalábbis megkérdőjelezhető megjegyzései a témában, de eddig nem ment. Tehát konkrétan azt a teljesen egyértelműen orosz álláspontot, hogy gyakorlatilag egy provokáció történt a NATO részéről, ezt korábban még így nem mondta el, mint
jó, de itt azt mondta el ebben, hogy Ukrajna nem létezik. Ez egy kitalálmány. Ez egy hazugság az egész világnak. ami szerintem nagyon-nagyon ciki a magyarok számára, hogy ezt a miniszterelnökünk hirdeti. Az, hogy Trump miket beszél össze-vissza, néha locsog hülyeséget is mond, az egy dolog, ő az Egyesült Államok elnöke, akiről tudjuk, hogy ő eléggé extrém dolgokat is szokott állítani. De mi határosak vagyunk Ukrajnával. Hát olyan, határosak is voltunk Ukrajnával.
És olyannyira, hogy ugye ott vannak a kárpátaljai magyarok, és nem akarom feltétlenül ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, de azért ezt mindenképpen meg kell jegyeznünk szerintem, hogy amikor arról a kormányról beszélünk, amelyik lépten nyomon hirdeti, hogy a határon túli magyarok érdekeit tartja szem előtt, én nem tudom, hogy elképzelhető-e nagyobb rombolás a kárpátaljai magyarok megítélését illetően Ukrajnában, mint amikor a magyar kormány megkérdőjelezi a nekik otthont adó ország létezését. És persze lehet vitatkozni arról, és lehet nagyon jogos kritikákat felhozni azzal kapcsolatban, hogy az ukrán kormány hogyan kezeli, vagy kezelte a múltban a területén élő kisebbségeket, de hogy a kárpátaljai magyarok helyzetét ez a típusú kommunikáció nem fogja javítani, abban 100%-ig biztos vagyok.
Hát az, hogy a NATO-t vádolja kvázi terjeszkedési törekvéssel, azon az oroszok provokálásával, igen, hát ez egy az egyben az orosz propaganda. De ő is nagyon jól tudja, hogy a 2000-es évek közepe óta, az elmúlt 20 évben Ukrajna többször próbált a NATO tagja lenni, föl is vetődött ez a NATO különböző tagállamai részéről, hogy adjuk meg a NATO tagságot, legalább ígérjük meg neki. És az Egyesült Államok meg a főbb nyugat-európai országok ettől mindig óvatosan visszakoztak, mondván nem akarjuk provokálni az oroszokat. Éppen azért nem kapta meg ezt a védelmet Ukrajna, mert attól féltek, amit most itt Orbán éppen az ő bűnükül sorol föl, vagy sorakoztat föl, vagyis hogy hát ha ezt az oroszok valamiféle beavatkozási kísérletnek fogják tekinteni. Úgyhogy, de kitérnék arra az utolsó részre, ami úgy hangzott, de azért jobb, ha pontosan figyelünk arra, amit mondott, mintha Magyarország megakadályozná Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Nem, így hangzott, ez volt a célja, ezt akarta elültetni a fülekben, de csak azt mondta, hogy soha nem lesz a tagja az Európai Uniónak a magyarok ellenében. Vagyis ha a magyarok úgy döntenek, hogy legyen a tagja, akár én, Orbán Viktor a jövő héten úgy döntök, nem fog megtörténni még a jövő héten, akkor a tagja lehet. Csak azt mondta, azt érzékeltette ezzel, hogy én nagyon utálom ezt a területet, akárhogy hívják is, nem szeretném, ha az unió tagja lenne, ellenünkben nem dönthetnek. De mi még dönthetünk úgy, hogy fölvesszük.
Két gondolatot szeretnék, köszönöm szépen, hozzáfűzni. Az egyik az, hogyha NATO terjeszkedési szándéka lett volna a valódi indoklás háborúnak, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy Putyin egy héttel háború előtt még tagadta, hogy Oroszország Ukrajna ellen háborúra készülne, és a magyar kormány is, miután Orbán Viktor elutazott Vlagyimir Putyinhoz, azon az álláspontban volt, hogy itt nem lesz háború. Tehát, hogy ez teljesen kizárható. Tehát az első reakció a magyar kormánytól bár egy pár nappal megkésve, de az volt, hogy ez mégis egy agresszió Ukrajna ellen. Hogy mi változott azóta, milyen átértékelés zajlott, és miért gondolják azt, hogy kvázi a NATO és Ukrajna okozta ezt háborút, az nem derült ki. Egy másik dolog, amit a miniszterelnök mondott egy korábbi interjúban.
Azért, mert Trump azt mondta napokban, hogy korábban, nem kellett volna elkezdenetek.
Szerintem most már látják, hogy a hátszél Ukrajna mögött gyengül, és most már beállhatnak nyíltan Putyin mellé. De a másik dolog, ami fontos, ugye, hogy Orbán Viktor maga azt mondta, és ebben százszerűen egyet tudok érteni vele, hogy a Magyarország stratégiai, legfőbb stratégiai érdeke, hogy az orosz határ minél messzebb legyen. Na most az elmúlt évek munkája és ez a beszéd, ez arról szól, hogy konkrétan jóval közelebb kerüljön az orosz határ Magyarországhoz. Tehát Orbán Viktor saját felfogása szerint is a magyar stratégiai érdekek ellenében történik az, hogy Ukrajna gyengül.
Ez a stratégiai érdekhez valami. Ugye hát végig Brüsszel meg az Európai Unió ellenség volt, ez se új persze, és hogy ennek vége, mert most egy új világ jön, és Amerika, stb. De ha valóban olyan új, ja, és tett egy kétmondatos kitérőt arra a párizsi hirtelenjében összehívott csúcsra, amit Macron hívott össze, na most mit csináljunk, hogy Trump itt kilovagol mögülünk, és itt maradunk egyedül, és mit csináljunk Ukrajnával, amire meg magunkkal.
Amire minket nem hívtak meg,
sőt. Igen, igen, igen.
Sőt.
meg a másodikra se hívtak meg, bár oda már több országot. Hát ezeket is természetesen a lehető legcinikusabb és legdegradálóbb módon intézte el, hogy hát kik ezek, mik ezek, de nem is érdemes velük foglalkozni. Erre jött valamilyen Demján Sándor idézet, hogy nézd meg, nézd körül, hogyha a nagyok leülnek egy asztalnál, hogy látsz-e ott Balekot.
És ha nem látsz,
akkor menj ki.
Ami meg, egy régi pókeres szlogen mellesleg. Semmi köze nincs Demján Sándorhoz, de mindegy.
De még ráadásul a Macron-féle csúcsértekezlethez sincs, de ő szokott ilyeneket bemondani. A lényeg az, hogyha valóban megtörténik az, ami Trump első hónapjának egészen meghökkentő lépéseiből következne, nem biztos, hogy bekövetkezik, de következne, akkor az Európai Unió vagy összeszedi magát, vagy egységessé válik, vagy olyan nagy ütemben kezd fegyverkezni, hogy magát is, meg Ukrajnát is meg tudja védeni az Egyesült Államok nélkül, vagy szétesik. Egyik se jó Orbán Viktornak, hogyha ezt a politikát akarja folytatni, hogy ő az, aki lyukat fúr, vagy valamiféle módon megakadályozza az európai egységet. Ha nem akar európai egységet, és mégis az lesz, akkor ezért nem jó neki. Ha szétesik Európa, akkor milyen fekete lyukba esik bele Magyarország Orbán Viktor vezetésével? Szóval, ha végig gondolja egy lépéssel tovább, és nem hülye, végig gondolja, akkor azt látja, hogy ez az út a semmibe vezet.
Orbán Viktor persze előhozta azt is, ami az utóbbi idők leggyakrabban hangoztatott kormánypárti szövege, meg talán még a politikájuk is efelé indult el, hogy az ellenzéket a külföld, Amerika Soros fizeti, meg az Európai Unióban lévő ellenfelei. És hogy erre kitalált valamit, hogy hogyan lehet ezt kivédeni. Hallgassák.
Az ellenfeleink újra fenyegetőznek. Mi nem fenyegetünk, de azt se szeretjük, ha bennünket fenyegetnek. Nem is ajánljuk senkinek. Hát, ha a végén még komolyan vesszük. A rend kedvéért bevezetjük, hogy az európai parlamenti képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény. Erre biztatjuk Kocsis Mátét, frakcióvezetőre.
Nesze semmi, fog meg jól. Hát a vagyonbevallás itt se jött be. Legalábbis az elmúlt 30 évben nem. Sőt, hát ez kontrafunkcionális minden esetben. Hogy a saját képviselőiknél vezetik be, mert azt gondolják, hogy ők lopnak, vagy hogyan?
Nem, hát a Magyar Péterre gondol persze, meg a pártjának.
De európai hogy tudja előírni a Magyar Péter számára?
Hát hozat egy olyan törvényt, hogy az Európai Parlament magyar képviselői ugyanolyan vagyonbevallást kötelesek tenni, mint a Magyar Parlament képviselői ezt megteheti, bár ebből nem lesz igazán semmi
ez nagy leleplezés.
Hát,
nem látom okát, hogy ne stimmel.
Hát hozhat itt a Magyar Parlament egy olyan törvényt, hogy a Magyarországról az Európai Parlamentben kerülő képviselőknek kötelessége az, hogy vagyonbevallást készítsen.
De ha csak nem tudja már most, hogy Magyar Péternek van 5 vagy 50 milliárd forint olyan vagyona, amit majd be kell vallania ezek után, akkor szerintem sok értelme nem lesz.
De ezt valószínűleg tudhatja, ugye, mivel jó kapcsolatban
de volt feleségével. De ha tudja, és tudhatja, akkor szerintem már rég nyilvánosságra hozták volna.
Igen, de ez kamu, ugye, hát ennek a világon semmi érte, ezt ő is tudja, ez azért van feltehetőleg, hogy itt a hívei azok elfogadják, hogy hát csomó dolgot tesz az Orbán azért is, amit szeretne elérni. Például ezt. Jó, ugorjunk akkor, ez a megbeszéljük a hetes stúdióban, Orbán beszéd kapcsán, Győri Gáborral a Policy Solutions és Rasburg Zoltánnal a Republikon Intézet elemzőivel és természetesen Bolgár Györggyel, és én itt kinéztem magamnak ezt a Soros-féle lerakat ügyet, amiről szintén szó volt, ami Budapesten van, az egész Európai Uniót figyelembe véve, tehát hogy ez itt Magyarországon, Budapesten van ez a Soros lerakat, és eztől van a Magyarországon is jelen pillanatban liberális véleménydiktatúra, és azt mondta, hogy teli rüsszel kell elbánni a Soros ügynökökkel, ami úgy fog menni, amit egyébként nem nagyon ért senki, hogy ez hogy működik, hogy kiküld egy kormány megbízottat az Egyesült Államokba, aki begyűjti az összes adatot, amit állítólag ez egy nonsens, tehát egy ember nem mehet ki csak úgy nyomozni az Egyesült Államokba, a különböző állami hivatalokba, és megnézni, hogy az utalások, vagy bankokba, hogy kinek mennyit utaltak, vagy milyen tevékenységet folytatnak, és el kell zárni a soros hálózat pénzcsapjait. Eddig volt a keleti nyitás, most jön a nyugati nyitás. Tessék.
Legalább szellemes volt ebben az egyesetben.
Hát már amennyire.
Hát szerintem megvan az informatikai hozzáférés, tehát Elon Musk, ami most történik az amerikai kormányzatban, az az, hogy Elon Musk és csapata hozzáférést kapott olyan adatbázisokhoz.
De azt meg fogják osztani Orbán Viktorral?
Azt simán meg fogják osztani, bárkivel, hogy a politikai érdekük az diktálja. Ugye szerintem ez egy reális fenyegetés, de most hozzáteszem, hogy most arról van szó, hogy mondjuk azt egy magyarországi civil szervezet vagy újság kapott támogatást annak ében mondjuk, hogy média műveltség oktatást tartson, vagy hogy oknyomozó újságírást folytasson, ezek nem titkok. Tehát nem tudom, hogy milyen fajta titkok fognak ebből kiderülni. Szerintem inkább arra kell koncentrálni, hogy Orbán Viktor fenyeget, és ahogy mondta, hogy mi nem szeretjük, ha minket fenyegetnek. Eddig ugye az volt a kérdés, amikor a Fidesz fenyegetett, hogy be fogják-e váltani, vagy nem, és én csak arra emlékeztetnék, hogy Népszabadság, Origo, CEU, Index, lehet folytatni a sort, tehát, hogy a kormány nagyon akar, akkor neki tud menni intézményeknek, megvan az eszközele, és megvannak a jogi lehetőség erre, hogy ezt megcsinálja. Itt igazán a szándék a kérdés, illetve, hogy tud-e ez olyan messzire menni, hogy már esetleg visszajött a közvéleményben, eddig erre nem láttunk példát.
Hát talán még egyel hátrébb lépnék, és igazából ez még az előző témához is kapcsolódik, ugye azért valójában, hogyha egy olyan fogalmat kéne találnom, ami összefűzi az egész beszédet, és ami elő-elő került rendszeresen, az a birodalom fogalma volt, amit egyébként Orbán nem definiált jobban. Hát ugye azért ez egy nagyon-nagyon homályos dolog, hogy pontosan mi ez a birodalom, ugye ez nagyjából annak feleltethető meg, amiről Amerikában deep state-ként beszélnek, de hogy ez pontosan kiket jelent, pontosan mit jelent, hogy ez tényleg ugye itt az Orbán beszéd szerint ugye ez egy ilyen háromfejű szörnyeteg, és Washington, Brüsszel és a budapesti soros lerakat van ebben benne, legalábbis ami minket érint. Szerintem nem zárta ki, hogy Budapesten kívül is lehetnek még ilyen soros lerakatok, de legalábbis ami ellen ő harcol, az ez a hármas.
Nem zárta ki, de úgy fogalmazott, hogy a soros lerakat Budapesten van. Tehát határozottan egyetlen egy várost megnevezve.
Lehet, hogy igazad, ennyire nem emlékszem pontosan, hogy...
Így mondta egyébként, de teljesen alaptalanul tegyük hozzá, mert Sorosék már régóta lényegében mindent kivontak Budapestről és Magyarországról, úgyhogy ha működik a soros hálózatoknak valamilyen központja Európában, az talán inkább Berlin lehet, és bizonyos értelemben Brüsszel, de hát milyen alapon lehet majd, azért ez egy érdekes törvényhozás és jogi kérdés lesz, milyen alapon lehet majd megtiltani külföldi források igénybevételét bárki számára. Ha egyszer valóban, ahogy te még a beszélgetés legelején utaltál rá, az Európai Unió egyik alapelve, az eszmék, a pénz, a munkaerő szabad áramlása, akkor milyen alapon lehet megtiltani, hogy az Európai Unió, amelynek tagjai vagyunk, valamilyen pályázatokon elbírálva
úgy, jelentkezéseket. Úgyhogy kilépünk az Európai
Unióban. Igen, hát ez sajnos csak valóban bekövetkezhet, most már nem mondom, hogy nem, de gyakorlatilag, jogilag ezt lehetetlen megcsinálni. Hogyha erre persze még mindig Orbán legyinthet, hogy jó, rendben van, és elítél minket az Európai Bíróság, majd 2 év múlva mi meg nem tartjuk be, fizetünk napi 1 millió eurót,
de nem fizetünk, megér. Sem fizetjük. Igen. Azért napi 1 millió, mert nem fizetünk
semmit.
Igen, de amit mondasz, abban teljesen igazad van még a jogi részében, tehát itt ez, hogy ez pontosan hogy látja meg valósíthatónak, ez egy érdekes kérdés, de még a politikai vetületére vissza akartam térni, mert én szerintem ez fontos, és szerintem Orbánnak az egyik legnagyobb politikai találmánya az, hogy 15 éve miniszterelnök, és ehhez képest 15 éve folyamatosan, ugye plusz az első ciklus, és ehhez képest folyamatosan képes magát egy lázadó szabadságharcosként eladni, ugye itt konkrétan a maroknyi magyar lázadóról beszélt az európai Brüsszellel szemben, és ezzel a közelebbről meg nem nevezett birodalommal szemben. Szerintem ez egy nagyon jó trükk, ez egy nagyon jó politikai trükk, és Orbán nagyon eredményesen használja. Ugye az a fajta anti-establishment szemlélet, ami világszerte nagyon divatos, nagyon működik, erre politikai mozgalmakat, pártokat lehet felépíteni, Donald Trump talán
az államszervezet ellenes, ugye? Ezt
így van, aki azt mondja, hogy a rendszerek, itt ez akár konkrétan az intézményeket jelenti, akár az intézményes politikai rendszereket. Így van, ezeket mind ki kell dobni, ezek minket cserbe hagytak, és a szegény átlag választó polgárnak csak a kihasználására van ez az egész nagy szervezeti működés. És Orbán azt tudja megtenni, hogy ezt az egészet egy polccal följebb helyezi, és azt mondja, hogy én vagyok a lázadó, és a birodalom vagy Brüsszel az, ami ellen lázadni kell, és így folyamatosan egy tulajdonképpen ellenzéki szerepben tudja tartani magát. Mert ugye ez az a kihívás, amivel nagyon sok más politikai vezető nem tud mit kezdeni. Ellenzékben sikeresek, sikeres ellenzéki mozgalmakat lehet erre felfűzni, majd kormányra kerülnek, és kormányozni kell, és jó eséllyel esetleg elbuknak, mert ugye ezért ezek az intézmények nem csak úgy hasraütésre léteznek, hanem ezeken múlik az, hogy tudnak működni országok és nemzetközi szervezetek. És Orbán ebben nagyon ügyes, hogy ezt az egészet 15 éve tovább tudja tolni Brüsszelig, és azt mondani, hogy ő egészen addig ellenzékinek tekinti magát, amíg létezik az Európai Unió.
Mi lesz, ha megkoronázzák, mint Trumpot? Akkor mi lesz?
Lesz királyunk, azt
mondom. Ez tényleg a populizmusnak egy nagy művészete, hogy ugye ezt ellenzékből tudják pártolni, még Donald Trump is ugye 4 évig ellenzékben volt, de még előtte se volt nagy hatalma az állami gépezet fölött, de most ugye Orbán Viktor 15 éve 2/3 uralkodik, úgymond, és úgy tudja még mindig magát úgy beállítani, hogy neki van egy olyan erős ellenfele a világban, aki ellen neki meg kell küzdeni. Mindig a Dávid vagyunk, aki most kapott egy nagy segítséget a Dávid tesójától, a vehemens Donald Trumptól. Én viszont azt hozzátenném...
Várjál, még nem kaptunk, ígéretek vannak, azt hiszem.
Hát már hátszeret kaptunk, lehet, hogy még konkrétan nem érkezett a segítség, ez már nagy segítség
lehet,
magában, hogy
Ukrajna... Nagy segítségesés lehet ebből az a dologból. Az
lehet. De ezt szerintem az fontos, hogy hogy Magyarországot szerintem Orbán Viktor sem tudja elképzelni az Európai Unión kívül, mert amikor már a Trump elkezdett a vámokkal fenyegetni az Európai Unióval szemben, az mondta, hogy ez Magyarországot nagyon negatívan érinteni. Most el kell képzelni egy olyan helyzet, hogy Magyarország kilép az Európai Unióba, és az összes export, lényegében az összes export célországunkkal szemben hatalmas vámokat kapunk. Magyarország gazdaságilag nem életképes az Európai Unión kívül, viszont szerintem az, hogy ezt az Európai Unióban nem lehet csinálni, azt megint 15 éve látjuk, hogy nincs ilyen. Tehát Orbán Viktor nagyon sok minden, amiről azt mondtuk volna, hogy ezt az Európai Unióban nem lehet megcsinálni, valóban megcsinált, kidobta a CEU-t akkor is, amikor megmondták neki, hogy ez egy vörös vonal, lehetne folytatni a sort, hogy mennyire csinált.
Sajnos kiderült, hogy nem volt vörös
vonal. Privatizálták a Fidesz holdudvar kezébe, és azt látjuk, hogy a legsúlyosabb következmény, amit az Európai Unió alkalmazni tud, az de facto az, hogy a pénzeket elveszik Magyarországról, de ez már megtörtént. Ennél súlyosabb szankció az Európai Uniónak nincs, beleértve nem tudja Magyarországot kizárni az Európai Unióból, tehát a legfontosabb célja Orbán Viktornak az, hogy az Európai Gazdasági Unión belül maradjon Magyarország, ez megvalósul is.
Ha szabad itt, de ez már tényleg csak a fantáziám világa, bár úgy gondolom, hogy nem lehetetlen. Az az első két lépés, amit Macron és a többiek megtettek, lehet, hogy egy nagyon pánikszerű önvédelmi lépés, mit csináljunk most, hogy Trump kirohan és itt hagy bennünket, de a következő lépés az lehet, hogy jó, ez az Európai Unió így tényleg nem működik, akkor mi 10-12-en, 15-en, 18-an, akik hajlandók, velünk jönnek, alapítunk egy új szervezetet. Ez az Európai Unió pedig egy kiürült csigaház lesz. Csináljatok, amit akartok. Ez megcsinálható viszonylag gyorsan. Azért mondom, hogy viszonylag, mert lehet, hogy a szándék megvan benne, de azért ezek demokratikus országok, ahol koalíciós kormányok vezetnek általában, nem biztos, hogy olyan könnyű meggyőzni az ottani társadalmat, törvényhozást, hogy ezt csinálják meg, de ez viszonylag belátható időn belül megoldható, és akkor Magyarország megint a semmiben találja magát, és ez egy megint csak egy borzasztó helyzet lenne. Szóval egyszerűen azon kívül, hogy Orbán ilyen azonnali rögtöni elégtételt érez, és boldogságot, látjátok, bejött ez is, bejött az is, bejött amaz is, mintha szem elől tévesztené a víziót, pedig mindig azzal dicsekedett, hogy nekem van vízióm. Ha ezt a víziót most elképzelné, akkor Magyarország hol találja magát? Az Egyesült Államok 51. tagállamaként, megelőzve Kanadát? Nem, ez nem működhet. Úgyhogy...
Hallgassunk bele megint egy kicsit a beszédébe, amikor már erről szó volt itt az asztal körül is.
Bocsánat, hogy... lehet, hogy a Szovjetunió 16. köztársaságaként ez nem jutott eszembe.
Világos, tehát az Ástop üggyel kapcsolatban hallgassuk Orbán Viktort.
Utasítottam Nagy Márton miniszter urat, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését. Szép szóval. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. Az árszabályozást senki sem szereti. De ilyenkor nincs más választás. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár. És ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk. Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a békesség és jobb a megállapodás.
Jön újra Csikós Nagy Béla.
Nem, Orbán Viktor.
Jó, annyi magyarázat kell, ugye ő volt az állivatal
láncfűrésszel.
Elnöke.
Csodálom, hogy láncfűrészt még nem vitt be erre az évértékelőre. Ha már egyszer bevitte az argentin elnök, ha ezt Trump anya olyan nagyra értékelte, ha Elon Musk is láncfűrésszel vonult be, Orbán Viktornak kellett volna adni egy láncfűrészt a kezébe.
Hát akkor téged fölhetnének az Orbánnak.
Abszolút, igen, nem is
értem, hogy
így van. Nem értem, hogy miért nem veszik észre bennem a potenciát.
Egyik azt érdemes hozzátenni, hogy Elon Musk is azzal a megbizatással érkezett, hogy vágjon, nyesse le egy hatalmas részt az állami a közigazgatással. Milei és az argentin elnök is ezt tűzte ki célul. Orbán Viktor alatt jelentősen nőtt azért a bürokrácia, tehát nem miniszterelnök hivatal gigászira nőtt Orbán Viktor alatt, tehát érdekes lenne, hogyha Orbán Viktor megjelenne a láncfűrésszel, és vajon hol kezdené.
Egyébként nagyon érdekes, hogy bizonyos témákban, amiket Orbán felhoz, akkora nagy a rímelés a Trump adminisztrációnak a lépéseivel, hogy az embernek tényleg visszacsengenek Trump szavai a fülébe.
Várj, ide egy zárójeles megjegyzés, mint például, amit a Trump is hangoztat, illetve nem tudom, mennyire gondolta ezt Orbán Viktor komolyan, hogy az alkotmányra bele kell venni, az ember vagy férfi, vagy nő. Ezt a Trump ugye hangoztatta. Kampányában is, meg utána is, amikor kinevezték, és a beszédhez is erről szólt egy része.
Így van, és egyébként, ne haragudj, most akkor nem is fogom az előző gondolatmenetemet folytatni, csak azt viszont nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy miután ezt mondta, gyakorlatilag azt lengette be, hogy valamilyen módon a kormánybe fogja tiltani a Pride felvonulást.
Szóval szerint azt mondta, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
Én azt hiszem, hogy ezt nem lehet kihagyni, ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy olyan szintű jogsértés, amit itt Orbán Viktor bedobott, ami én azt gondolom, hogy ha ezt valóban meglépik, és valamilyen...
Óriási taps volt erre.
Óriási taps volt erre, így van.
Talán erre volt a legnagyobb taps.
Ez egy rettenetesen veszélyes víz, és vannak azok a típusú, hát hogy mondjam, politikailag jól hangzó szlogenek vagy lépések, amiknek igazán nagy hatásuk nincsen, de a saját közönségnek nagyon jól működnek. Ez is nyilván a fideszes közönségnél nagyon jól működik, viszont ez nagyon-nagyon-nagyon súlyos károkat okoz, és mondom, de ez az, ahol én például talán a legkomolyabb jogi problémákat láttam, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és ezt, tehát hogy hogyan akarja a gyülekezési szabadságot korlátozni, hogyan akarja a szólásszabadságot korlátozni azért, hogy ez ne jöhessen létre. Ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként ha már itt a nemzetközi vonatkozásokról beszélünk, ugye minden Budapest Pride esetében, vagy most legalábbis már évtizedek óta, ha nem tévedek, bár most ennyire nem néztem utána, a Budapesten működő nagykövetségek, diplomáciai testületek, vagy nemzetközi szervezeteknek a képviseletei támogató nyilatkozatot szoktak kiadni. Tavaly ez, ha jól emlékszem, 47 vagy 48 diplomáciai képviselet és kulturális külföldi ország kulturális szervezete adott ki ilyen közös nyilatkozatot. Az ő képviselők jelen vannak. Tehát a Pride egy nemzetközileg abszolút elismert, az gyakorlatilag az össze, ha jól tudom, az összes uniós tagállam által elismert és támogatott esemény, ami egyébként ezekben az országokban
lehet,
is megvalósul.
Lehet, Szlovákiában már nem.
Nagyon érdekes lenne, hogyha ezt Orbán betiltaná. Az érdekes az itt a lehető,
hát
a lehetőleg rosszabb értelme.
Megígérte, nem, hogy érdekes nem, lenne.
Hát a betiltást nem merte kimondani, csak azt, hogy én a helyükben nem érdemes erre.
Igen, igen, a politika nyelvére azt jelenti, hogy nem lesz.
Hát nem, ez a megfélemlítés. A lényeg az, hogy elkezdenek-e félni. Én a magam részéről, bár nem vagyok rendszeres Pride résztvevő, de voltam már ilyenen, én a magam részéről elkezdtem félni. Ez ugyanis tipikusan az a fajta fenyegetés.
Tipikusan fasiszta fenyegetés.
Igen, amiből bárki,
na ez igen, ez
bármit ez felhatalmazást ad azoknak, akik a maguk nem törvényes eszközeivel, de kitakarítják az utcákról azokat, akik elmennének mégis felvonulni.
Hozzáteszem, hogy Orbán Viktor ebből a saját szempontja szerint mindenképpen jól tud kijönni, mert ha mégis lenne Pride, akkor azt tudja mondani, hogy elég nagyvonalú voltam ahhoz, hogy megengedem ezeknek a lipsiknek, hogy ugráljanak. Ha meg valóban betiltja, akkor azt mondhatja, hogy én szóltam. Szerintem a hatalma megvan, az nem tudom most éppen melyik különleges jogrendben vagyunk, de tehát a jogi ürügyet nyilvánvalóan kétharmaddal...
Háborús veszélyhelyzetben vagyunk.
A jogi ürügyet nyilvánvalóan meg lehet teremteni. Nyilván mindig azt lehet mondani az engedély megtagadásánál, hogy a közbiztonságot fenyegeti, tehát ürügyet tudnak találni, abba akarják tiltani. Ez most egy politikai döntés lesz, hogy akarnak ebbe beleállni, vagy nem, és hogy megéri el. Szerintem ezt szondázni fogják.
Ez nem a Magyar Pétertől függ, hogy a Magyar Péternek az ázsiója az mennyire emelkedik fölfele?
A Pride-nak ez nincs semmi köze.
Nem úgy értem, hát akkor fog bevezetni ilyen drasztikus intézkedéseket Orbán Viktor, mindenre vonatkozólag.
De akkor a Magyar Pétert nem a Pride demonstrálókat, akkor Magyar Pétert viteti el valamilyen ürüggyel, ami nagyon jogszerűnek látszik.
Az veszélyes, hogyha...
Hát ha jogszerűnek látszik, aztán legyen még
Putyintól
két éve.
Putyintól fog tanácsot kérni erre valószínűleg. És a Putyinnak vannak erre ötletei.
Szóval Pride demonstráció még Belgrádban is van. Pedig azért az egy Orbán típusú és az unióhoz nem tartozó populista, autoriter féldiktatúra. És Trump sem fogja betiltani, nem is teheti meg a Pride felvonulásokat az Egyesült Államokban. Tehát hiába mutogat Amerikára, hogy a férfi-férfi meg csak kétféle nem van, a Pride ott életben marad. Ha Orbán ebben megpróbál Trump előtti Trump lenni, akkor itt olyan területre lép, ahova Trump nem követheti.
Akkor ugorjunk a 100 új gyár programra, hogy mit jelent, ezt én nem értem, de nem vagyok gazdasági szakember, meg se közgazdász, hogy mettől gyár egy gyár? Nem tudom. Mikor számít gyárnak egy gyár?
Tehát, hogy érted, mi a nagyságát érted?
Hát vagy? Amikor gyárnak lehet nevezni egy üzemet.
Hát például,
egy,
ez a józan
nézve. Ezek szinonimák, nem? A gyár meg az üzem, az én szóhasználatom.
Jó, de ő azt mondja az Orbán, ugye, hogy 100 új gyár programot most meghirdette ezzel a mai beszédével.
Hát a 100 főt foglalkoztató üzem is gyárnak számít nyilván, meg a 3000-et is. Azért manapság már nincsenek olyan gyárak, ahol 50 000 embert foglalkoztatnak, úgyhogy ilyen néhány száz, 1-2 000-es, egy új kínai autógyár.
Tehát, hogy ezzel nem tud veszíteni, mindenképpen ez bejön neki
magyarul. Új kínai, hát ha valakit ez érdekel, hogy 100 új gyár lesz, és közben esetleg becsuknak 50-et.
Hát ez ilyen Rákosi ilyen programhirdetés.
Hát én is mondtam, ez egy Rákosi típusú beszéd volt.
Igen. 2030-ra új technológia lesz, azt nem tudom micsoda.
És mesterséges intelligencia. Ja, arról beszélt.
Amerikaiaktól vette ezt. Ez valószínű, hogy onnan jött neki. Mert hogy ott egy...
Hát lehet, hogy végigfutott a mesterséges intelligenciával a beszédet.
Állami beruházás van a mesterséges intelligenciára.
És a ChatGPT visszaüzent, hogy ne hagyd ki engem. És ezért bevette.
Meghirdeti Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Erről már beszéltetek akkor a 2-3-os gyerekes anyák ügyében, de nem csak ez van. Egymillió dolgot itt felsorolt, amit ő Európa legnagyobb adócsökkentési programjának nevezett. Hogy ebből hogy lehet kikeveredni, hát akkor nem lesz pénzük.
Hát részben úgy, hogy Magyarországon most már régóta torzul az adó struktúra tekintetben, hogy elsősorban a bevétel az áfából van, és nem az SZIA-ból. Tehát itt
hiába, hogy azt az áfa
költségvetéshez képest ezek nem hatalmas tételek, de viszont egy picit visszatérve a korábbi gondolatra, annyiban jelzi a kétségbeesést a kormányzat szempontjából. Én történetesen egyetértek a kormánnyal az abban, hogy demográfiai válság van, nem újonnan. Az azért semmi, amit a Fidesz csinált eddig, az nem segített a demográfiai válság
ellen. Sőt, ugye a tavalyi év, ha jól tudom, a rekord alacsony
születés számot. Tehát, hogy nem tudtak elérni, és ez, hogy most már a két gyerekes anyáknak is kell ezt az adómentességet biztosítani, ez jelzi, hozzáteszem, hogy mennyire komoly a kétségbeesése a demográfiai adatokkal szemben, de hozzáteszem, hogy az egy dolog, amire a kormány még nem gondolt, hogy javítani kellene az egészségügyen, javítani kellene az iskolákon, és javítani kellene általában az életkörülményeken, mert nem elég feltétlenül a pénz ahhoz, hogy az ember egy gyerekkel jól meglegyen, hanem kellenek működő állami intézmények, és azokkal egyáltalán nem foglalkoznak.
És ahhoz mit szóltok,
hogy... Tényleg, bocsánat, annyira nem foglalkozik, hogy egy szót nem vesztegetett rájuk. Egyetlen egy szót. A közösségi közlekedéstől kezdve az egészségügyön át, az iskolára, az oktatásra, egyetlen nyomorult szót se. Látta, nyilvánvalóan tudta, hogy itt csak vesztesen jöhet ki, bár ugye süket szöveget nyomhat akármennyit, de itt látta, hogy nem keresett semmit. És igen, Gábornak igaza van abban, ezek a... Szóval a demográfiai fellendülés, ami néhány évig kitartott, összeomlott, tisztában vannak vele ők is, és miután ez az ő, én még azt is mondanám, tényleg még ennyit megengedek nekik, egy őszinte politikai elképzelésük volt, hogy ez tényleg rossz, a demográfiai csökkenés, ez az országnak a kiürülése, ez veszélyes Magyarországra nézve, különösen ez egy kis ország, nem vagyunk mi tipikusan bevándorlásszág, nem csak, hogy nem akarunk lenni, de nem is igazán leszünk célpont, valamit csinálni kell, tehát itt van egy őszinte gondolat mögötte, és összeomlott. Tragikus, ott tartunk gyakorlatilag, mint 10 évvel ezelőtt, és ezért próbálja meg ezt, óriási pénzbe fog kerülni, hát azért a 4.700.000 munkavállaló közül, nem tudom fejből, de legalább 2 millió lehet nő. És hogy közülük mennyi a 2 és 3 gyerekes, a nagy részük. Ha ezek a nők nem fizetnek 15%-os jövedelemadót, az nagyon sok 100 milliárd forint, és ugyan még a következő választásig meg lehet úszni ezt a nagy bevételkiesést, de hogy utána mit csinál vele, azt nem tudom, és ugye a várt eredmény vagy bejön, vagy nem, de ha bejön, akkor is csak 20 év múlva jön.
Egyébként erre muszáj egy szóval reagálnom, hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy mi az, amiről nem beszélt, hogy az állami intézmények, az állami szolgáltatásoknak a helyzete, színvonala, és itt tényleg az egészségügy, oktatás, tömegközlekedés, és azért nem beszél ezekről, mert aki beszél ezekről, az a Magyar Péter. És a Tiszának és a Magyar Péternek a tavalyi évben mutatott sikere, az óriási mértékben azon múlott, hogy a magyar ezeket a témákat fel tudta hozni és felszínen tudta tartani.
De pont ezért kellett valamit reagálnia, nem?
Nincs az a magyar állampolgár, akinek valamiféle alapvetően a korábbiakhoz képest szuper pozitív tapasztalata lenne ezekről a területekről az elmúlt évekből. Mindenki látja, hogy ez romlik. Erről nem tud Orbán pozitívan kommunikálni. Itt maximum beígérhet valamit, amit egyébként nem fog tudni teljesíteni, mert az biztos, hogy a 2026-os választásokig még ha a politikai akarat meg is lenne, sem a forrás, sem a jogi környezet, törvényi háttér nem lesz meg ahhoz, hogy rendszer szintű változásokat okozzon.
Amióta látjuk a Fideszt, az egyetlen megoldás problémákra mindig az volt, hogy még több pénz. Semmilyen strukturális, tehát hogy amikor az orvosok kezdtek elfogyni a korona alatt, akkor hirtelen a sok éven keresztül nem emelték az orvosok fizetését, akkor hirtelen háromszorosa lett, most a tanároknak több pénzt adnak, ugye a szülőkhöz is csak pénzt vágtak, de semmit nem segítettek nekik intézményes szinten. Nem láttunk az elmúlt 15 évben olyan intézményes reformokat, amik azt célozták meg, hogy ezek a területek javuljanak, és bármilyen közpolitikai területre kérdezünk rá, nagyjából legyen az az oktatás, legyen az egészségügy, gazdaság, az emberek többsége elégedetlen, belértve a Fidesz szavazók jelentős részét is. És ezt Orbán Viktor tudja, ezért nem akar ezekről beszélni.
És hát valami olyasmiről sem beszélt, ami egyébként adta volna magát, vagy fontos lett volna, aktuális volt, meg ez egy fontos probléma, hát a bírák éppen akkor, illetve előtte tüntettek, több ezren a Kossuth téren. Tehát, hogy érthetetlen, hogy egy hang nem hangzott el ezzel a jog szolgáltatással a bírák dolgával kapcsolatban, holott egyébként, akik ezzel a kormánypárti oldalról foglalkoznak, ők azt sorolták, hogy milyen fizetéseket fognak kapni a bírák, a bírósági alkalmazottak, meg mindenki, amely egy átlag magyar ember számára elképesztő.
Hát mit mondjon a bírákra? Hogy hely, ha én is köztetek lehetnék. Ezt talán nem mertem mondani, vagy az, hogy nem is igaz, hogy ti nem vagytok függetlenek. Annyira függetlenek vagytok, hogy mostantól kezdve mindenki, aki kim volt, el van ítélve. Nem tudom. Szóval nem lehetett volna itt mit mondani. Persze, hogy hallgatott róluk. Azt meg tudjuk, hogy az volt a célja. Kezdettől fogva, szinte a hivatalba lépésétől, hogy a bírák függetlenségét korlátozza. Ezt nem adja föl, de mondani rá nem tud semmit.
Azt hiszem, hogy nekem nem maradt más hátra, mint hogy befejezzem a műsort, tehát lekonferáljam a műsort. Nagyon szépen köszönöm Ramsburg Zoltánnak, a Republikon Intézet és Győri Gábornak, a Policy Solutions elemzőinek a elemzéseket.
Köszönjük szépen.
Orbán Viktor beszédének az elemzését. Gyurinak is persze megköszönöm.
Köszönd meg Orbán Viktornak is, hogy volt végül valamiről beszélni.
Hát volt egy konkrét valami, amiről lehetett beszélni. A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Laj Viktória, Turák Péter, Horváth Ádám és Túri Lui. A szerkesztő Cserjánszki Judit nevében is elköszönök Önöktől. Neumann Gábort hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.